Ha kérlelő szók finom szelleme végül sem enyhít, nem hat szívetekre. Fegyverrel udvarlok, mint a katona, és a szeretettel szemben kényszerítlek. Shakespeare, a két Verona ifja. A szobán, ahová Rainát bevezették, észre lehetett venni, hogy berendezésénél némi fényűzésre törekedtek. Már maga az, hogy ilyen pompás szobában helyezték el, arra valott, hogy különleges bánásmódon kívánják részesíteni, nagyobb tiszteletben, mint a többi foglyot. Csak hogy Front de Boeuf felesége, aki annak idején ezt a szobát bírta, már régen meghalt. Azóta mindent elhanyagoltak itt, tönkrement az a néhány dísz is, amelyel a néhai asszony ízlése a szobát csinosítgatta. A kárpit sok helyen szakadtan csüngött le a falakról, máshol megfakult, kiszívta a nap, vagy megtépázta az idő. De akármilyen kopár és rendetlen volt, mégiscsak ezt tartották a legméltóbbnak arra, hogy a gazdag és előkelő száz hölgy ideiglenes hajléka legyen. Itt magára hagyták, hadd töprengjen sorsán, amíg az ármányos színjáték bestelen hősei meg nem állapodnak abban, ki milyen szerepet fog eljátszani. Ezt egy tanácskozáson beszélték meg, amelyen Front de Boeuf, de Bars és a templomos vettek részt. Hosszú heves vita keletkezett, aminek során mindenki igyekezett a lehető legnagyobb előnyhöz jutni, a vakmerő kalandban való közreműködése jutalmául. Végül aztán megállapodtak, és eldöntötték a szerencsétlen foglyai sorsát. Így történt, hogy már körülbelül délfelé járt az idő, amikor de Bárci megjelent a színpadon, hogy megkezdje az udvarlást Lady Raina kezének és birtokainak elnyerésére. Ám de Bárci nem pazarolta az egész délelőtöt arra, hogy cimboráival civakodjék. Arra is időt szakított magának, hogy gondosan átöltözzék, és az akkor szokásos módon kicicomázza magát. Zöld zekéje és állarca a sútban repült, hosszú dús haja kigöndörítve omlott alá prémes dolmányára. Rövidre nyírt szakála olajosan csillogott, ujjasa combja közepéig ért, és az ő, amely összefogta, arannyal volt kihímezve és kiverve, egyébként erre az övre akasztotta súlyos kardját is. Már említettük ennek a kornak a furcsa cipődivatját. Maurice de Bárci cipőjének hegye bátran felvehette a versenyt bármilyen divatfi lábbelijével, pazar különcködés dolgában. Olyan, de olyan csavarosan kunkorodott felfelé, mint a kosszarva. Ilyen volt egy gavallér ruházata abban a korban. Ember az esetben pedig a hatást csak fokozta még a gavallér csinos külseje és ügyes viselkedése is. De Bárci modora egyesítette az udvari ember báját a katona fesztelenségével. Amikor Rainát üdvözölte, leemelte bársonyfövegét, melynek arancsatja Szent Mihályt ábrázolta, amint eltiporja a pokol fejedelmét. De Bárci ezután udvarias mozdulattal ülőhelyet kínált a hölgynek, aki azonban mozdulatlanul állva maradt. Erre a lovag lehúzta kesztyűjét jobbjáról, és a karját nyújtotta, hogy a hölgyet a székhez vezesse. Ám Raina egy kézmozdulattal elhárította a felkínált lovagi szolgálatot, és így felelt. Ha porkolábom előtt állok, lovagúr, és a körülmények nem engedik, hogy más gondoljak, úgy illik, hogy a rab állva hallgassa meg, míg kimondják fölötte az ítéletet. Ó, szép Raina, felelte de Bárci, nem a porkolábod, hanem a rabod áll előtted. és de Bászi a te szép szemettől várja az ítéletet, amelyet te oktalanul tőle akarsz hallani. Ó, nem ismerlek, jó uram, mondta a hölgy, a sértett rang és a szépség teljes büszkeségével emelve fel fejét. Nem ismerlek, és az arcátlan bizalmasság, amelyel a trubadurok hangján szólsz hozzám, nem teszi jóvá a rabló erőszakossága. Magadnak tulajdoníts, szép hölgy, felelte de Bárci ugyanabban a hangnemben, mint az előbb. A magad szépségének és bájának, ha megfeledkeztem a tiszteletről, amely kiár annak, akit szívem királynőjéül is, szemem vezér csillagául választotta. Ismétlem újra, lovagúr, nem ismerlek, és nem tudom elképzelni, hogy egy férfi, aki láncot és sarkantyút visel, így betolakodjék egy végtelen nőhöz. Hát, hogy nem ismersz, felelte de Bárci, az valóban az én bal szerencsém, de remélem, hogy a de Bárci neve nem egészen ismeretlen ott, ahol regősök vagy heroldok a bajvívó téren vagy a harcmezőn véghez vitt hőstetteket dicsőítik. Hát akkor, uram, engedd át a regősöknek és a heroldoknak, hogy dicséretedet zengék, kedves lovag úr, mondta Raina. Az ilyesmi idegen ajakról jobban hangzik, mint a magad szájából. És szeretném tudni, melyikük fogja megörökíteni dalban vagy krónikában azt a felejthetetlen éjszakai diadalt, amit egy öreg ember felett arattál, akit néhány félénk jobbágy kísért. A hőstettet, melynek zsákmánya egy szerencsétlen leány, akit akarata ellenére egy rablóvárába hurcoltál. Igazságtalan vagy, Lady Raina, felelte a lovag, zavarában ajkába harapva. Most már természetesebb hangon beszélt, nem olyan mesterkét hódolattal, ahogy kezdte. Miután te nem tudod, mi a szenvedély, nem ismered el mentségül másoknak az őrültségére, még akkor sem, ha azt éppen a te szépséged okozta. Ó, kérlek, lovag úr, mondta Raina, hagyd csak ezeket a szólamokat, amelyeket a kóborlantosok annyira elkoptattak, hogy igazán nem illenek igazi lovakhoz és nemes urak szájába. Vagy talán arra akarsz kényszeríteni, hogy leüljek? Azért próbálsz kifárasztani ilyen elcsépelt frázisokkal, amelyekből a legsilányabb vásári énekesnek is olyan készlete van, hogy karácsonyig se fogynak ki belőlük? Köges vagy, fakadt ki de Bárci bosszusa, amikor belátta, hogy fellengző szavaért csak megvetést kap. De én is tudok így beszélni, ha éppen akarod. Vedd tudomásul, hogy kezed elnyerésére azért választottam ezt a módot, mert azt hittem, kedvedben járok vele. De most már látom, mi felel meg a te természetednek. Téged nyillal és alabárdal kell meghódítani, nem finom szavakkal, meg holmi udvarias viselkedéssel. Az udvarias beszéd, felelte Raina, ha az aljastett elkendőzésére szolgál, éppen olyan, mint a lovagi őv egy hitvány bohóz derekán. Nem csodálom, hogy az erőfeszítés téged is bosszant, és úgy látszik, már alig tudod tűrtőztetni magad. Becsületesebb is lenne, ha megtartottad volna a haramia nyelvét és ruháját, ahelyett, hogy hozzáillő tetteket, finom szavakat és udvarias viselkedés leple mögé rejtsd. Ó, majd megfogadom a jó tanácsot, hölgyem, mondta Norma. Azzal a bátor szóval, amely legjobban illik a bátor tetthez, kijelentem neked, hogy sohasem hagyhatod el ezt a kastélyt, másképpen, mint Maurice de Bárci hitvese. Nem szoktam én belenyugodni abba, hogy tervemet bárki is meghiúsítsa, és egy normann nemesnek nem kell viselkedését mentegetni, vagy kimagyarázni egy 100 leány előtt, akit kitüntet azzal, hogy feleségül akarja venni. Büszke vagy, Rowena, de annál méltóbb arra, hogy feleségem légy. Hát van más lehetőséged arra, hogy felemelkedhess a legelőkelőbb körökbe, és elfoglald méltó helyedet a herceg udvarában. Hát van más lehetőséged arra, hogy megszabadulj Silány környezetedből, abból a falusi csűrből, ahol a szászok együtt tanyáznak a disznaikkal, amelynek gazdagságukat köszönhetik. Hát nem akarsz inkább azok között élni, akik Angliában a legelsők szépség, rang és hatalom tekintetében. Lovag úr, felelte Raina, a csűr, amelyet úgy lenézel, otthonom és hajlékom volt gyermekkorom óta, és ha valaha is bekövetkezik az a nap, amikor elhagyom, hidd el, csak olyan ember oldalán hagyom el, aki tiszteli a házat és a szokásokat, amelyekben nevelkedtem. Tudom, mire gondol, szép hölgy, mondta de Bárszé, bár bizonyára azt hiszed, szavai túlságosan homályosak ahhoz, hogy megértsem. De ne is álmodoz arról, hogy oroszlán szívű Richard újra elfoglalja trónját valaha is, és még kevésbé álmodoz arról, hogy Wilfried az oroszlán szívű csatlósa, és Ivanhoe volt hűbérura, egyszer még oda vezet a király trónja elé, és bemutat, mint a mennyasszonyát. Más kérő szívét talán féltékenység gyötörné, ha erről van szó, de az én szilárd elhatározásomat nem érint, és nem tudja megváltoztatni egy ilyen gyermekes és reménytelen szenvedő. Tudd meg, szép hölgy, hogy versenytársam a hatalmamban van, és csak tőlem függ, vajon elárulom-e Front de Boeufnek, hogy itt van, az ő kastélyában. Mit gondolsz? Mit csinál majd, ha megtudja ezt a titkot? Féltékenysége végzetesebb lesz, mint az enyém. Wilfried itt? Mondta Raina megvető hangon. Ez éppen olyan igaz, mint hogy Front de Boeuf az ő vetélytársa. De Bárszi egy pillanatra fürkészően a szemébe nézett. Hát igazán nem tudtad? Kérdezte. Nem tudtad, hogy Wilfried Ivanhoe a zsidó hordágyában tette meg az utat idáig? Pompás hintó egy keresztes vitéz számára, aki izmos karjával vissza akarta hódítani a Szent Sírt, és megvetően kacagott. Raina közömbös hangra kényszerítette magát, bár reszketett a gyötrő aggodalomtól, amelyet nem tudott elnyomni. És ha itt van is, mondta, miért volna a vetélytársa Front de Boeufnek? És mi egyébtől kellene tartania, mint rövid fogságtól, ahonnan tisztes váltságdíj ellenében bármikor megszabadulhat, ahogy a lovagi szokások megszabják. Vigyázz, Raina, felelte de Bárszé. Ne essél abba az általános női tévedésbe, hogy a férfiak csak miattuk lehetnek versenytársak. Hát nem tudod, hogy a férfiak féltékenységének oka nem csak a szerelem lehet, hanem a becsvágy is, és a vagyon sóvárgása, és nem tudod, hogy házi gazdánk. Front de Boeuf habozás nélkül eltapossa azt az embert, aki vissza akarja venni tőle a szép Ivanhoe birtokot. Éppen olyan készségesen és mohon végez vele, mintha azért gyűlölné, mert egy szép, kék szemű kisasszony inkább ő rá mosolyog, De légy kedves hozzám, hölgyem. És akkor a sebesült bajnoknak nem kell tartania Front de Boeuf bosszójától, érted? Viszont ha nem hallgatsz meg, már is meggyászolhatod, mert olyan ember kezébe kerül, aki nem ismer kegyelmet. Ó, mentsd meg, lovag, mentsd meg az Isten szerelmére! Kiáltott fel Raina, kezét tördelve, szilárdsága egyhamar cserben hagyta arra gondolatra, hogy szerelmese életveszélyben forog. Hát igen, megtehetem, éppen, ha akarom, talán meg is teszem. Az a szándékom, felelte de Bárszi. Különben is, mihelyt Raina beleegyezik abba, hogy de Bárszi felesége legyen, kimerészelni akár egy ujjal is, bántani rokonát, gyámja fiát, gyermekkori pajtását. De csak ez mentheti meg, semmi egyéb. Nem vagyok olyan érzelgős bolond, hogy elősegítsem a szerencséjét, vagy elhárítsam a végzetét egy embernek, aki az én boldogságom útjában állhat. És minden valószínűség szerint meghiúsítja a legforróbb vágyam teljesülését. Nyerd meg segítségemet Wilfrid érdekében, akkor megmenekül. Haragíts meg, akkor elpusztul, de te sem nyered vissza szabadságodat. Hangod nyers üdegségében, mondta Raina, van valami, amit nem lehet összeegyeztetni a szörnyűségekkel, amikről beszélsz. Nem hiszem, hogy olyan gonosz a szándékod, és akkora a hatalmad. Hát akkor csak áltasd magad ezzel a balga hittel, felelte de Bárszi. Amíg az idő be nem bizonyítja tévedésedet, szerelmesed sebesülten fekszik ebben a kastélyban. Kedvesed, akit nem cserélnél el senkivel. Ő választja el házigazdánkat, a várhatalmas urát attól, amit jobban szeret mindennél a világon, még a hírnévnél és a szépségnél is. Csak egy törzszúrásba, vagy egy dárda defésbe kerül, és már is megszabadult tőle örökre. És ha Front de Boeuf nem meri nyíltan vállalni ezt a tettet, ugye? Itt az orvos, aki könnyen eltévesztheti a kotyvalékot, igaz? Amit bead a betegnek. És itt az ápoló, vagy mondjuk az ápolónő, aki durván kiránthatja feje alól a párnát. Wilfrid olyan állapotban van, hogy vérontás nélkül is könnyű végezni vele. Na és? Cedric is? És Cedric is? Szakította félbe Raina, megismételve de Bárszi utolsó szavait. Cedric? Az én nemes nagylelkű gyámom? Ó, megérdemlem szörnyű sorsomat, mert az ő sorsáról egészen megfeledkeztem, igaz? Igaz, hogy a fia miatt. Hát, Cedric sorsa is a te elhatározásodtól függ, mondta de Bárszi. Reád bízom, hogy döntsd el, mit akarsz. Raina eddig rendületlen bátorsággal viselte el mindazt, ami történt vele, de csak azért, mert nem gondolta, hogy a veszély ilyen komoly, és ilyen közvetlenül fenyegeti. Természete valójában olyan volt, amilyet az arcokat tanulmányozó fiziognómusok a szőke nőknek tulajdonítanak. Lágy volt, szelíd és félénk, ám a nevelése és életkörülményei megváltoztatták. Megedzették, megkeményítették, megszokta, hogy mindenki meghajol akarata előtt. Még Cedric is, aki egyébként szeretett zsarnokoskodni másokon. Így aztán kifejlődött Rainába az a különleges bátorság és önbizalom, amelyet a környezet állandó hódolata és engedelmessége érlel meg az emberben. Alig tudta elképzelni, hogy akaratának valaki ellenszegülhet. Hát még azt, hogy ne törődjenek vele. Látjuk tehát, hogy Raina magára öltött büszkesége és parancsoló modora nem igazi lényéből fakadt. Ez a burok lehullott róla abban a pillanatban, amikor ráeszmélt a veszélyre, amely életét éppen úgy, mint szerelme és gyámja életét fenyegette. És amikor látta, hogy akarata, amelyet eddig mindenki tisztelt, most egy erős, durva, mindenre elszánt férfi akaratába ütközik, Raina egyszerre összeroppant, annál is inkább, mert ez a férfi volt a helyzet ura, és semmiféle lovagiasság nem tartotta vissza attól, hogy helyzetével visszaéljen. Raina körülnézett, mintha segítséget keresne, de nem lelt rá sehol. Néhány szaggatott felkiáltás után égnek emelte kezeit, majd gyötrelmében és túl áradó bánatában heves szokogásra fakadt. Lehetetlen volt részvétlenül nézni ezt a szép teremtést vergődésében. Még de Bászi sem maradt teljesen érzéketlen, bár Raina könnyén nem hatották meg, inkább csak valahogy zavarba hozták. Látta, hogy túlságosan is messzire ment, de most már nem léphetett vissza. Másrészt Raina feldúlt állapotában minden szó, ér vagy fenyegetés is kárba veszett fáradtság lett volna. De Bászi idegesen járkált fel s alá a szobában, miközben hasztalanul kérlelte a riadt lányt, hogy igyekezzék valahogy megnyugodni. A férfi most már tétovázott, maga sem tudta, hogyan viselkedjék. Mi lenne, ha, gondolta, ha hagynám, hogy a kétségbe esett hölgy bánatos könnyei megindítsanak. Ugyan mi a fenét érnék el vele? Meghiúsulnának reményeim, amelyekért olyan nagy kockázatot vállaltam, és ráadásul még nevetségessé is válnék. János herceg és vidám cimborái jót kacagnának rajta. És mégis, tette hozzá gondolatban, nem érzem magam elég erősnek ahhoz, amibe belefogtam. Nem tudom nézni ezt a szép arcot, amint eltorzítja a szenvedés. Ezeket a csodás szemeket, ha könnyek füröztük. Bár csak megmaradt volna olyan gőgösnek, ahogy kezdetben beszélt velem. Milyen kár, hogy nem vagyok olyan durva és taplószívű, mint Rondöböv. Miközben ilyen gondolatok nyugtalanították, mindent elkövettek, hogy a boldogtalan leányt valamiképpen megvigasztalja. Egyelőre, mondogatta neki, nincs oka az ilyen túlzott kétségbeesésre. Ám ebben a, hogy úgy mondjuk, jóságos tevékenységben hirtelen megzavarta több Bászit egy kürt, rekett és recsegő, bátor és ugyankor szárnyaló hangja. Nem csak őt riasztotta meg, hanem a kastély többi lakóit is, akik megdöbbenésükben abba hagyták a kabzsi és gonosz terveik végrehajtását. De valamennyi közül alig, hanem de Bászi volt az, aki legkevésbé bánta, hiszen a Lady Rainával folytatott beszélgetése során eljutott arra a pontra, ahol sem folytatni, sem abba hagyni nem tudta azt, amibe belefogott. Itt nekünk is meg kell állnunk egy pillanatra, mert olvasóink talán azzal vádolnak bennünket, hogy túl sötét képet festünk évezredünk első századainak erkölcseiről. Elszomorító arra gondolni, hogy ezek a vitéz főnemesek, akik derekasan szembeszálltak az uralkodóval, és megindították a harcot Anglia szabadság jogaiért, tulajdonképpen maguk is sarnokok voltak, könyörtelen kényurak, akik lábbal tiporták Anglia törvényeit, sőt, fittyet hánytak az emberség és a természet törvényeinek is. De sajnos ez így volt, amit történetünk halvány epizódjánál is sokkal meggyőzőbb bizonyítékok igazolnak. Elég, ha a szorgalmas Henryre hivatkozunk, és csak egy szakaszt idézünk a sok közül, melynek anyagát korabeli krónikákból merítette. Ez az egy idézet mindenkit meggyőzhet arról, hogy a regényíró képzelete nem tudja utolérni annak a sötét korszaknak a valóban megtörtént rémségeit. Ugyanis a híres száz krónika szerzője következőképpen ecseteli a nagy bárók és várurak kegyetlenségeit István király idejében. Ezek az urak egytől egyig normanok voltak, és fékevesztett szenvedélyükben szinte hihetetlen gazságokra vetemettek. Kéméletlenül leigázták a szegény népet, és arra kényszerítették, hogy a várakat építsék fel nekik. Ezek a várak benépesültek ördögi gonoszságú emberekkel, akik megtámadtak férfiakat és nőket, ha úgy vélték, hogy pénzt lehet belőlük kicsikarni, pince tömlöcökbe hurcolták őket, és vértanuknál is borzalmasabban megkínozták úgy, hogy a legtöbbjük egyszerűen belepusztult. Voltak, akiket iszabba fullasztottak. Másokat a fejüknél, lábuknál vagy a hüvelykujuknál fogva felakasztottak, és tüzet gyújtottak alájuk, csomóra kötött szíjjal korbácsolták áldozataik fejét, amíg az agyvelejük ki nem locsan. Aki életben maradt, olyan tömlöcbe került, ahol kígyók és békák hemzsegtek. De nem folytatjuk, nem akarjuk meggyötörni az olvasót a borzalmas kínok további részletezésével. Csak még egy példa, hogy megvilágítsuk a norman hódítás keserves következményeit. Olyan példáról van szó, melynek hitelességét nem lehet kétségbe vonni. Matilda hercegnő, noha a skót király leánya volt, és később maga is Anglia királynéja, Edgar Etling unokahúga, és a német császárnő anyja, tehát uralkodók leánya, felesége is anyja, amikor neveltetése céljából először tartózkodott Angliában, kénytelen volt apáca fátyolt ölteni, mert a kolostor volt az egyetlen hely, ahol a norman urak elkönyvtelen üldözése elől menedéket találhatott. Vallomásában, amelyet az angol papság nagy tanácsa előtt tett, kifejtette, milyen kényszerhelyzetben volt, és kijelentette, ez volt az egyetlen oka annak, hogy kolostorba vonult. Az összegyűlt papság elfogadta ezt az indoklást azzal, hogy közismert tényekre mutat, és ezzel kétségbe vonhatatlan és megdöbbentő tanúságot tett a gyalázatos gazságokról, amelyek azt a kort bemocskolták. Közismert dolog, mondották, hogy hódító Vilmos, norman hívei annyira megrészegültek a nagy győzelemtől, hogy nem ismertek el más törvényt, csak a saját féktelen kényüket, kedvüket. Nem érték be azzal, hogy a legyőzött szászokat megfosztották ingó és ingatlan javaiktól, de asszonyaikat és leányaikat is megtámadták a legelvetemültebb módon. Ezért általános szokássá vált, hogy az angol szász nemesi családok asszonyai és leányai kolostorba vonuljanak, de nem isteni hivatásképpen, hanem egyes egyedül azért, hogy megóvják becsületüket a féktelenül garázdálkodó norman férfiaktól. Idmer, neves angol történész és egyházi személyiség a 11. századból, fő műve a Historia Novorum in Anglia, 1122 közötti időszakról szól, feljegyezte az összegyűlt papság nyilvános tanúság tételét ezekről az züllött időkről. Mindez alátámasztja azoknak a jeleneteknek a valószínűségét, amelyeket a kevésbé hiteles Vardur kézirat alapján szőttünk regényünkbe.